Feltétel nélküli szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Könnyű nekem, mert felállok ide, mert olyan sokan vannak, hogy lehet, hogy akarjam el ezt a szép éget. Könnyű nekem feltétel nélkül szeretni, mert olyan ritkán találkozunk. A nagymamáknak is mindig könnyebb az unokákat szeretni, meg elviselni, mint a szülőknek, mert azok minden nap szembesülnek, a büdös pelenkától elkezdve az éjszakai sírásokon át sok nehézséggel, a nagyszülők azok kevésbé. Hát én most egy nagyszülő vagyok, mert ritkán találkozunk, de ma arról lesz szó, aki minden percben velünk van, és mindig szüntelenül azon fáradozik, azon töri magát, azért él és azért hal, hogy bennünket szerethessen. A feltétel nélküli szeretet, Isten szeretete. Elnézést, ezt elfelejtettem. Kapcsolni. A szeretetnek sok válfaja van. Egyszer emlékszem, hogy elmesélte egy idős lelkipásztor, hogy amikor ő fiatal volt, akkor nagy port vert fel egész országban egy olyan eset, amikor az alkoholt nagyon szerető emberek valamilyen raktárban dolgoztak, és megpillantottak egy olyan üveget, amire rá volt írva, hogy nem tudom, pálinka, vagy szesz, vagy valami eféle, örültek nyomban, öntöttek egymásnak egy-egy kupicával, és sűrű kocintások között jó ízűen elfogyasztották. Egy pár órán belül 4-5-en haltak meg azon az estén, és rossz volt a címke, valaki egy olyan folyadékot öntött ebbe az üvegbe, amiben nem az volt, ami rá volt írva, vagy a címke volt rossz. A lényeg, hogy az ige hirdetésnek, amit ennek kapcsán elmondott ez a lelkipásztor, azt a címet adta, hogy hamis címkés szeretet. Azt hiszem jó, hogyha mi is megcímkézzük, felcímkézzük a szereteteket, mert többfajta szeretetről lehet beszélni. A karácsony a szeretet ünnepe. Lehet a szeretetet ünnepelni máshogyan is, lehet így is. Van a szeretetnek egy másik ünnepe, a Valentin napi megemlékezés és szeretet. Mi most nem az aféle szeretetről fogunk megemlékezni, és nem erre a szeretetre készülünk, nem ezt ünnepeljük karácsonykor, hanem egy egészen másféle szeretetre. Nem arról a szeretetről van szó karácsonykor, és ma este sem arról a szeretetről lesz szó, amellyel mi szeretünk, hanem arról a szeretetről, amelyet bennünket szeretnek. Ennek a szeretetnek az ünnepe a karácsony. Annak a szeretetnek az ünnepe, amivel bennünket szeretnek, és nem annak a szeretetnek az ünnepe, amivel mi szeretünk. Amivel mi szeretünk, azt én nem ünneplem meg. Annak én nem tudok örülni. Az nagyon-nagyon kevés. Amivel engem szeretnek, az én mennyei atyám és az ő fia Jézus Krisztus, annak tudok örülni, és azt meg tudom ünnepelni. Arról tudok nagyon szívesen beszélni is valamennyit, amennyit az Úr ebből rám bízott. A többféle szeretetet egy picit hadd közelítsen meg a görög nyelv oldaláról is, nem azért, mert nyelvész vagyok, hanem azért, mert ennyit talán mindannyian tudunk, és egy picit csak felfrissítjük a mi ismereteinket, hogy a görög nyelvben miféle szeretetekről van szó. A Biblia nyelve az a görög, az ógörög nyelv, hát ezért időzök most ennél a nyelvnél, és egy picikét fogunk nyelvészkedni, de csak olyan szinten, amit mindannyian fogunk érteni, talán még a gyermekek is. Hát kezdjünk egy olyan szinten a szeretetnek, azzal a szintjével, amelynek van helye, és Istentől való dolog, csak a mai világ általában nem szokott azzal törődni, hogy az Isten által megásott, elkészített medrében tartsa ezt a fajta szeretetet. Ezt egy görög szó így írja le, így hangzik ennek a szeretetnek a görög kifejezése, hogy erosz, amiből az erotika kifejezés is van. A Bibliában egyébként nem szerepel, de egy görög szó ez is. Hát, ez az a fajta szeretet, ami a láthatóakra tekint. Szeretlek azért, mert fiatal vagy. Szeretlek azért, mert szépen domborodnak az izmaid. Szeretlek azért, mert gömbölyded az alakod, vagy sudár, vagy jó rád nézni, vagy szép szőke, hosszú hajad van, egy olyan fajta ragaszkodás, amely a megtapasztalható, a meglátható dolgokon alapul, ez az erosz. Hát ennél már sokkal mélyebb és nemesebb az a fajta szeretet, amit a Szentírás így fejez ki, mert ez már bibliai gondolat, és Istentől különösen is számunkra elkészített gondolat, ez a filia, a szeretetnek a lelki síkja, talán így lehetne megfogalmazni, amikor meglátjuk a másik értékeit. És ezeket az értékeket kezdjük el értékelni. Szeretlek, mert te is ember vagy. Szeretlek, mert te is ugyanazon a szakterületen dolgozol, mint én. A kollégák országos szinten, én a munkaügyi kirendeltségen dolgozom, ha felhívjuk Szeghalomról a balassagyarmati munkaügyi kirendeltséget, akkor rögtön tegeződünk, pedig sosem látjuk egymást, de ez egy iratlan szabály, hogy a kollégák tegezik egymást. De ez így van a lelkipásztoroknál, sőt még a tűzoltóknál is, ezt gyakorlati példából tudom, mert egy tűzoltó ismerősöm mondta, de hát szerintem mindenütt a világon így van, ahol van tegeződés. Szeretlek azért, mert. És ez meg tudja okolni, hogy miért szereti a másikat, és ezek általában, különösen ha bibliai értelmét nézzük a dolgoknak, ezek valóban megbecsülni való, hasznos dolgok, amik Istentől valóak. Szeretem azokat az értékeket, amelyeket találok benned. Szeretem azt a tanárnénit, mondják a gyermekek, mert az nagyon jól tud magyarázni. Sohasem kiabál, de ha mégis, akkor megérdemeljük. Úgyhogy nagyon szeretjük, mert igazságos, mert kedves, és mondják azokat az értékeiket, amik nagyon fontosak. Aztán a szeretetnek van egy harmadik síkja, ezt nevezném mondjuk szellemi síknak, hogy ez mit jelent, most nem megyek bele. Már egyszer egy picit korábbi előadásban foglalkoztam ezzel. Ennek a szava talán a legkevésbé ismert, de a legfontosabb, ez pedig az agapé. Ez az agapé szeretet, ez az a szeretet, amellyel mi nem tudunk szeretni. Ez az a szeretet, amellyel bennünket szeretnek. Amellyel bennünket szeret az Isten, és amelyet mi csak és kizárólag őtőle tanulhatunk meg. Ennek más forrása nincsen és nem is lehet, mert ez a feltétlen szeretetnek a szava, ez az agapé. Hát ezt jó talán megjegyezni, az eroszról talán tudtunk már, a filiáról is, mert Amerikában van egy olyan terület, hogy Philadelphia, és ez egyébként azt jelenti, hogy testvér szeretet. Gondoljátok el, milyen jó, hogy azon a környéken, ahol azok az emberek éltek, ahol szerették egymást a testvérek, a hívők, nem azt mondták, hogy ó, hát ezek a hívők is csak ugyanolyan emberek, mint bárki más, hanem azt mondták, hé, ezek hogy szeretik egymást. És még a földet is, ahol laknak, elnevezik úgy, hogy Philadelphia. Ez azért, ez egy komoly dolog, úgy gondolom. Lehet, hogy Szentesen is ez történt. Mert ezek olyan szentek, hogy itt Szentesnek nevezzük ezt a helyet. Hát nem tudom, hogy ennek mi a történelmi háttere, de a Philadelphiának biztos, hogy ez. Ott olyan gyülekezetek voltak, ahol nagyon szerették egymást. Tehát ezeket talán ismerjük, de az agapé szeretetről olyan keveset lehet hallani, pedig az a szeretet, amelyet nem lehet megindokolni. Miért szereted, Uram, őket? És nem lehet megindokolni. Nem lehet azt mondani, hogy hát azért, mert olyan sejmes a bőrük, mert olyan szépen beszélnek egymással, mert olyan kis aranyosak, vagy kedvesek, vagy magasak, vagy alacsonyak, vagy barna bőrűek, vagy fehér bőrűek. Egyszerűen nincs ennek a fajta agapé szeretetnek semmilyen kiinduló pontja, semmilyen oka, már mint olyan értelemben, hogy akit szeret az Isten, akire irányul ez a feltétel nélküli szeretet, abban találná meg ennek a kiinduló pontját. Na, téged ezért tudlak szeretni. Mert az már nem feltétel nélküli, igaz? Akkor annak már van egy feltétele. Ha ilyen vagy, abban az esetben meg foglak szeretni, és tudlak szeretni, de ha nem vagy ilyen, ha ezt nem tudod produkálni, akkor ennek a szeretetnek nincsen esélye. A filia lehet ilyen. Az erosz különösen ilyen. az agapé pedig soha nem ilyen. Tudjátok, az agapénak van egy csodálatos vonása, és ezt nagyon-nagyon hangsúlyosan szeretném tenni ezen a mai estén, az, amikor megkérdezzük azt, aki minket agapéval szeret, az Istenünket, vagy azt az embert, aki Istentől tanul szeretni, mert azt mondja Pál apostol, titeket Isten maga tanított szeretni, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson erre titeket. Milyen csodálatos dolog. Tehát van azért az emberek között, de ez mind import, tehát ez a mennyből jön, nekünk ilyen egyébként nincs itt a Földön, ezt csak fentről lehet beszerezni, ezt a feltétel nélküli szeretetet. És ugye elmondtam, hogy oka nincs ennek a szeretetnek, de nagyon-nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy célja van ennek a szeretetnek. Célja van. Ez nem olyan szeretet, hogy értéktelenné válik azért, mert nincsen oka. Ez ingyen van, kiáradhat, és akkor mindenki nyájasan bazsajoghat egymással, mert olyan nagy itt közöttünk az agapé. Ez az agapé, ez egy igen munkálkodó és igen nehezen emészthető szeretetté válik olykor a számunkra, és a Bibliát, ha olvassuk, de csak a magunk életére, vagy az Isten népe, az egyház történelmére, vagy mai napjára gondolunk, akkor látjuk, hogy ez nagyon így van, hogy ezzel az agapéval meg kell küzdenie annak is, aki agapéval szeret, és annak is, akit agapéval szeretne, mert ez a szeretet téged nem fog úgy hagyni, hogy vagy. Talán egy kicsit hasonlít ahhoz, hogy ki jöhetett ma este ide be, aki befizetett 1000 forintot, vagy aki jobbról balra fésüli a haját, vagy balról jobbra, vagy akinek 42-es lába van legalább. Nem volt feltétel, igaz? Ilyen nem hangzott el, de szeretnénk, hogyha aki ide bejött, nem úgy menne ki, mint hogy bejött, hanem valami a gondolkodás módjában, jobb esetben az életmódjában megváltozna ettől a mai naptól kezdve. Egy olyan szeretet, amely befogad mindenkit, de máshogy fog téged elbocsátani. És az Isten szeretete az ilyen. Mindenki jöhet. Emlékszem egyszer, amikor az első megtérők voltak Szekhalmon, sajnos olyan nagyon sok, a mai napig nem volt, de egy pár volt, és amikor odajött ez a kollégám, aki látta az életemet, 3-4 évig szemlélte, hogy hogyan élek, nagyon óvatosak a szekhalmi megtérő. Azok nem úgy vannak, nem tudom Csongrádon, hogy vannak, de nem úgy vannak, hogy hű, hallottuk az evangéliumot, szeretném megtérni. Hát azok kifigyelik a hívőket. Hogyan is éltek? Mondja az egyik testvérnő, hát érdekelt engem ez a dolog, de utána kérdeztem, hogyan éltek. Amikor le voltatok tesztelve, akkor elmentem a gyülekezetbe. Hát ez egy pár évet igénybe vett, mire letesztelt bennünket. És ez a kollégám pedig azt mondta, mikor már nagyon közel került az Isten országához, mikor már elmondta, hogy ő szeretne hívő lenni, amikor már eljött a gyülekezetbe, akkor azt mondta, hogy hát én most még nem leszek hívő. Hát mondom, miért nem? Azért, mert olyan szennyes az én életem, most már látom, hogy előbb szeretnék megtisztulni. És ha majd szent, olyan leszek, mint ti, a gyülekezetben, mert annyira nem olyan vagyok, de olyan leszek, mint ti, akkor majd én is hívő leszek, akkor beállok a gyülekezetbe. Na mondom, akkor neked itt meszeltek, itt a helyszínen. Hát te soha nem fogod teljesíteni azt a szintet, ha úgy gondolod, hogy én teljesítem, akkor is ráhibázol, mert ez nem így van, hogy teljesítem, hanem téged is és engem is az Isten szeretete tud, sőt akar befogadni. Úgy jöhetsz hozzá, hogy vagy. Úgy jöhetsz hozzá, hogy vagy. Nem kell először megtisztulnod. Hát erre azt a példát szoktam hozni, hogy furcsa lenne, ha jönnének be nyáron, ugye kint megy a játék, a gyerekek jobban kint vannak, mint télen. Jól összesarazzák, koszolják magukat. Feleségem meg azt mondaná nekik, aki sárosan, koszosan bemer menni a fürdőszobába, az nagyon kikap. Gyerekek mit tudnának csinálni? Hát de édesanyám, hát ott tudunk lefürödni. Ennek a tiltásnak nem lenne értelme, vagy nagyon kegyetlen lenne az ilyen tiltás. De ha azt mondja, hogy aki ilyen koszosan mer bebújni az ágyba, na az áll egy fél órát a sarokban, annak van értelme, a gyerekek akkor kígyóznának, mert nálunk 10 gyermek van, nem mindenki tudja. Azért mondom a kígyózást, elnézést, hogy ez ugrott be, csak úgy látom őket magam előtt, hogy beszélek. Tehát akkor mennek szépen a fürdőszobába, az a megtisztulás helye. A gyülekezet annak a helye, ahol meg lehet tisztulni. Azt mondja az Úr Jézus, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Sokszor azt rontjuk el, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetben vannak normális emberek, vagy valahol a világon az biztos a gyülekezet. Ki kell ábrándítsak mindenkit. Csupa betegek vannak a gyülekezetekben. Összetört lelkű, sebzett lelkű, pszichés problémákkal küszködő, szellemileg terhelt, testi nyomorúságba esett, mindenféle utolsó emberek vannak ott, mert Isten oda gyűjti azokat, akiket meg akar gyógyítani, meg akar tisztítani. A szennyeseket. Azt mondja Jakab, nézzetek körül magatok között. Milyenek vagytok ott? Gazdagok vagytok? Puha ruhába öltözött emberek vannak ott közöttetek? Milyen emberek vagytok ti magatok? Hát akkor miért ünneplitek a gazdagokat, mikor bejön a gyülekezetbe, hajbókoltok előtte? Hát ne legyetek személyválogatóak, azért mert neki sok pénze van. Ti magatok is csórók vagytok, szeresétek a csórókat is. Pál így fogalmazza ezt, ő egy kicsit keményebben fogalmaz, hogy ő magáról mondja, meg azokról, akik az Isten igéjének a hirdetésében fáradoznak, hogy mi a világnak a szemetje, a söpredéke lettünk. Olyannak tartja magát, mint amit te otthon, a konyhában vagy a szobában összesöpörsz, vagy az udvaron, akkor még porszívó nem volt, amit ma te kiporszívózol, azt mondja Pál, mi olyanok vagyunk. És az Isten az ilyeneket szereti, az ilyeneket gyógyítja meg. Lehet hozzá jönni szennyesen, mocskosan, nincs feltétel. De tőle elmenni nem lehet úgy. Hála legyen az égnek, hogy nem lehet. Hát éppen szeretnék megváltozni, éppen szeretnék megtisztulni. Milyen önbecsapás, amikor valaki úgy megy az Úrhoz, jaj, Uram, én nem megyek hozzád, mert én mocskos vagyok. Nem, Istenhez úgy kell menni, ha megértjük az agapénak a lényegét. Uram, jövök hozzád, mert ha valahol én meg tudok változni, az a te házad, az a te néped, az a te szereteted, az a te műhelyed, és jövök hozzád megváltozni. Drága Isten! És akkor beindul egy munka. És a mester a kezébe veszi az anyagot. És a hívő élet nem más. Nem azt jelenti a hívő élet, hogy egyszer Isten téged megszerelt, és akkor te most már jó vagy, és soha nem fogsz lerobbanni. A hívő élet azt jelenti, hogy újból és újból lerobbansz, újból és újból be kell menjél ebbe a szerelő műhelybe. És ez az agapé, ez újból és újból fogad. És újból és újból megtisztulhatok, és újból és újból mehetek hozzá, és újból és újból megnyitja előttem az ajtót. Olyan ez a műhely, mint amikor a mester leveszi azt a mondjuk szobrot, azt a fémet vagy követ, ami nagyon sokat kell dolgozni. Nem egy délután készíti el, hanem egyszer megformálja a fejnek a körvonalait, majd a vállakat, a testet, utána elkezdi egy kicsit az orrát, a fülét, hogy melyik részből fogja ezt kifaragni, kigyúrni, kiválni, és utána egyre inkább finomítja a dolgokat, végül szinte egy teljes élethű szobor állott előttünk, annyira precízen munkálkodik, de ehhez sokszor kell kezébe vegye a vésőt, sokszor kell kezébe vegye az anyagot. A hívő élet annál kifinomultabb, minél többször bocsátjuk magunkat az Atya rendelkezésére. Nem kell azt mondani, Uram, ma nagyon rossz faszba vagyok, ma nem megyek hozzá. Az Úr azt mondja, épp azért gyere. Nem mondhatom azt, ma nagyon fáradt vagyok. Azt mondja az Úr, épp azért gyere. Nem mondhatom azt, hogy nagyon csalódott vagy, nagyon bűnös vagyok. Azt mondja az Úr, épp azért gyere. És én fogok rajtad munkálkodni, és annál kifinomultabb lesz az életed, minél több időt töltesz a műhelyben. Én dolgozom. Ha te itt vagy, én dolgozok rajtad. Itt nincs ügyfélfogadás. Itt, ha te itt vagy, én dolgozok, ha nem vagy itt, nem tudok dolgozni rajtad. Az agapé fogad, de nem úgy fogsz elmenni tőle, amilyen voltál. És ez igaz a nagy találkozásra is, a megtérésre is, amikor először hallom igazán Isten szavát, átjár az ő szeretete, és eldöntöm, hogy mától Jézus követője leszek, erre is igaz, nagyon nem úgy fogok hazamenni, mint ahogy jöttem. A vésztői gyülekezetben, ami a mi körzetünkhöz tartozik, a gyülekezet vezető testvér felesége hamarabb tért meg, mint a férj. És ez 7 és fél évvel ezelőtt történt ez a megtérés. És ők a válás szélén álltak, már beszéltek arról, hogy mikor fognak elválni, hogyan fognak elválni, hogy osztják meg a vagyont, kinél lesznek a gyerekek. Tehát ilyen szinten tartott az ő házasságuk. És azt mondja ez a most már testvér, hogy elment a feleségem egy evangelizációra, elment a házi sárkány, és visszajött egy angyal. Szóval ledöbbentem, hogy mi történt ezzel az asszonnyal? Hát ez soha nem viselkedett így. És az asszony minden este fogta a Bibliát, bement a férje műhelyébe, leültette a székre, és azt mondja, most Bibliát olvasunk. És olvassa az asszony a Bibliát a férjének. Az szépen csendben végighallgatta, meg volt szeppenve egy kicsit, mi ez az egész, mi a csuda ez a családomban. Bibliás családban növekedett fel, de a megtérésről nem volt szó. Nem tudom egyébként akkor, miről volt szó. Vagy hát tudom, sajnos, de az nem sokat ért. De amit a feleség művelt, az már sokat ért. Most imádkozunk. Én nem tudok. Nem baj, akkor legalább csendben vagy, majd hallgatsz engem. Majd aztán ő is elkezdett imádkozni. Majd egyik este felhív telefonon, hogy ma este a feleségemmel azt az igét olvastuk, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És én vagyok az az elveszett. De ezt már sírva mondta el. Az első dolga az volt, hogy felhívott, hogy ezt elmondja. Örömkönnyek, bánatkönnyek, a bűn nehézségének a könnyei, de a bűntől való szabadulás örömének a könnyei voltak ezek. Hát, elkezdett munkálkodni benne, és Isten máshogy bocsátotta ki azt az asszonyt önmagától, amikor találkozott vele, máshogy bocsátotta ki azt az embert, amikor találkozott vele, és minden nap, amikor találkozunk Istennel, máshogy akar minket elbocsátani, mint ahogy jöttünk. Ezért izgalmas a hívő élet. Mit tudtok abban a könyvben annyit molyolni? Hát én a kedvenc olvasmányomat elolvastam 2-szer, meg szüntelen olvassátok. Hát bele zavarodnék, ha ezt kéne csinálnom. Mit tudtok annyit imádkozni? Mit csináltok mindig abban a gyülekezetben? Hát a múlt héten is voltál. Jaj, hát édesanyám, édesapám, voltam én még azóta még 2-szer. Hát még az 2-szer is voltál. Minek mész megint? Mert ti nem tudjátok, hogy milyen az, amikor Isten formál. Mikor felfedezek valami újat az Isten igéjéből. Mikor felfedezek valami olyan újat, ami bennem még rossz, és változni kéne. Amikor felfedezek valami olyan újat, amivel Isten újból megajándékoz. Hát, szerintem a hívő életnél izgalmasabb nem lehet még egy kommandósnak az életese. Ezt én tudom garantálni. Olyan izgalmas az, amikor szól az Úr, amikor munkálkodik az Úr, amikor történnek az események, ez nem egy unalmas élet, a hívő élet. Az agapé szeretet munkálkodik. Ha megkérdeznénk Istentől, miért szeretsz, akkor az ő válasza nem az lenne, hogy azért, mert, hanem azzal kezdődne, hogy azért, hogy. És ez azt jelenti, tudod, és ez azért nagyon fontos mindannyiunk számára, mert ha valóban így szeret az Isten, ha ez az agapé szeretet ki akar minket bocsátani máshogy, mint ahogy mentünk ehhez az agapé szeretethez, akkor a mi életünknek annak van egy célja. A mi életünk előtt nagyon sok változás áll. Mondhatják az öregek, na persze a gyerekeknek, meg a fiataloknak hangzanak most ezek a szavak. Hát aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy Mózes 80 éves öreg papa volt, amikor Isten a legnagyobb változást idézte elő az életében. És azt mondta, eddig voltál herceg, meg eddig voltál aztán egy lecsúszott, mert hercegből 40 éves korában lecsúszott egy vidéki pásztorrá, és már beletörődtél, hogy te csak lefele csúszol, és a te életed le van zárulva, és most már megöregedtél. Azt mondja Isten, alig vártam, hogy megöregedj. Mert amíg nem voltál öreg, annyit ugrabugráltál, annyit pattogtál, hogy nem tudtam veled mit csinálni. Mert Mózes az olyan belevaló, kemény legény volt. Ha kellett, ölt is az igazáért. Igaza volt, de nem kellett volna, hogy jöjjön. Isten azt mondja, végre megöregedtél, most már tudok veled valamit csinálni. hát néha Isten van így ma is, hogy megvárja azt, amíg nem ugrabugrálunk, még ha évekbe kerül is neki, hogy ez az agapé tudjon aztán bennünket formálni, mássá tenni, átalakítani. És ez óriási élménye fiatalnak és öregnek egyaránt. Az Isten szeretet. Ezt mondja róla a Szentírás, János apostol így vall Istenről, két helyen is, az ő első levelének a 4. része, 8., majd 16. verseiben elmondja így, hogy mert az Isten szeretet. Ha megkérdeznénk, csak piszkálgatnánk ennek a szeretetnek az okát, akkor megint csak olyan rossz helyen járkálnánk, mintha azt kérdeznék a gyerekek, hogy édesapám, a vas az miért van vasból? Ha megkérdezik, hogy ez a gyertyatartó miért van vasból, az el tudjuk mondani, igaz? Van gyertyatartó, ami fából van, van, ami aranyból van, ez vasból van. De ha azt kérdezik, hogy a vas miért van vasból, annak a kérdésnek nincs értelme. Ha azt kérdezzük meg, hogy mi az oka annak, hogy minket Isten szeret, ennek nincs értelme, mert az Isten szeretet. A vas az vas, a szeretet pedig szeretet. És ez önmagában van, és ennek nincsen oka, ő egyszerűen ilyen, nem tud mást csinálni, csak szeretni. Csak szeretni. Nem képes másra Isten. Ilyen együgyű Istenünk van, egyetlen ügy van, amire hangsúlyt fektet és mivel foglalkozik, ez pedig a szeretet. Meg lehet kérdőjelezni ezt a szeretetet akkor, amikor látjuk a nyomorúságot ebben a világban, de amit ezzel kapcsolatban el tudok mondani, azt tavaly elmondtam. Aki nem volt itt, majd hallgassa le az internetről, hogy ha van Isten, akkor miért van nyomorúság. De ennek a szeretetnek azért van sok-sok bizonyítéka, amit jó felfedezni és meglátni. Az önzetlen szeretet, az Isten szeretete első és legfontosabb bizonyítéka az, hogy ez a szeretet, ez alkot, ez létrehoz. Ez nem tud meglenni magában. Nem tudom, hányan éltük már át ezt. Szerintem 16 év fölött biztos, de lehet, hogy már alatta is, hogy hát de jó lenne nekem egy kis kedves lány, aki majd a feleségem lesz. De jó lenne egy kedves fiú, aki majd a férjem lesz. Családot szeretnék magamnak, gyermekeket szeretnék magamnak. Miért van ez az emberben? Teszem hozzá, nem mindenkiben van meg. A testnek kellemes része, az mindenkinek kell. De a felelősség része, a családalapítás része, a gyermekvállalás része, a másik kitartó, hosszú távú, holtodiglan, holtáiglan szeretet része, az már nagyon egyre jobban nem kell, de ha mégis ott van, még gyermekként ott van azért az emberben, akkor miért van ott? Azért, mert ő benne is valami szikrája ott van a szeretetnek, ő is vágyakozik szeretetre, és a szeretet az nem nyugszik meg. Nem azt mondja, hogy hát én úgy szeretek mindenkit, én olyan lelki békét kaptam ettől, nekem olyan jó ebbe a bőrfotelbe itt ülni évtizedekig, és ezt a szeretetnek a melegségét érezni éjjel és nappal. A szeretet nem ilyen. A szeretet elindul. A szeretet alkot. A szeretet létrehoz. A szeretet teremt. És az Isten, aki a szeretet, egyszer csak elkezdett alkotni az ő szeretetének a hatására. Látható és láthatatlan dolgokat, mennyet és földet, csillagokat és tengereket, bolygókat, földet, fákat, madarakat, sziklákat, mélységeket, magasságokat, szellemi lényeket, furcsa dolgokat és természetes dolgokat, fizikai törvényszerűségeket, fényt és sötétséget, és megalkotta azt, akiért van ez az egész, az ember. Egyszer lelkipásztor megkérdezte tőlem, hiszek-e az UFO-ba? Mondtam, én Jézus Krisztusban hiszek. Ő az UFO-ban hitt. Ma már felakasztotta magáról. Mert élet csak itt van. Meg vagyok róla győződve, hogy csak mi vagyunk az egész világmindenségben. Sokkal-sokkal több bolygó van a világmindenségben, mint ahány ember a Földön, de ahány porszem a Földön. végtelen számú, rá döbbentek, rá csodálkoztak a tudósok az elmúlt évtizedekben. És élet nem lehet ott, ahol nincs ott Isten. Isten azt mondta, egy nagyon picike bolygón vetem meg a lábamat. Ebben a látható világban beköltözök egy helyre. Ez a Föld. Máshol nem lehet élet, csak ahol Isten van. Csodálatos természeti jelenségek, tünemények, anyagok, villanások, robbanások, minden lehet. De élet, csodálatos kifejezés ez, hogy élet. Élet csak ott lehet, ahol Isten van. Ahol Isten nincs, ott csak élettelen, sivárság van. Isten megvetette a lábát a Földön, ezért a Földön van élet. És minket létrehozott Isten, és nem a verebekkel kötött szövetséget, vagy nem a poloskákkal, nem is a bálnákkal, vagy a dinoszauruszokkal, hanem az emberekkel. Értünk van ez az egész nagy felfordulás. Ez az egész nagy ünnepség. Minden mi életünk van. Értünk csinálta Isten, mert valakit szeretni akart. Mert a szeretet önmagában nem ér egy fabatkát sem, ha nem tudja kiönteni az ő szeretetét másra, akkor az a szeretet az nem is szeretet. Az csak egy önszeretet. Most csak beül a jó meleg kandalló mögé, dörzsöli a tenyerét, és azt mondja, én lelkem, egyél igyál, vigadjál, sok javad van sok évre eltéve. Minden rendben van veled. De mi van másokkal? Kérdezi az agapé szeretet. Ez a szeretet alkot. Ez a szeretet fenntart. Nem csak létrehozott valamit, hanem gondját viseli, figyelemmel kíséri, karban tartja, megtartja, fenntartja. És ezért boldogok a hívő emberek, mert tudják, hogy Isten, aki őket alkotta, nem fog róluk megfeledkezni. Félúton. És nem fogja azt mondani, hogy bocs, elkezdtem egy projektet, de belefáradtam. Vissza kell forduljak. Ne haragudj. Nem. Isten végig csinálja. És végig megtartja, és végig fenntartja azokat, akiket megalkotott. Sőt, ez az agapé szeretet, az önzetlen szeretet célba juttatja azt, akit útjára indított. Célba juttatja. Minden ember életének van egy értelme, és van egy célja. Hát ez elég jól hangzott, igaz? Egy olyan egyenes sín, egyenes pálya. A baj ott történt, hogy útközben kisiklott a vonat. Nem annak a hibájából, aki elindította ezt a vonatot, nem annak a hibájából, aki megépítette ezt a sínt, hanem annak a hibájából, akit az Isten útra indított, elcsavargott. Mert letért az útról. És aki alkotta, már nem találja. Hol vagy? Ismerek egy fiatalembert, aki sok imádság után megházasodott. Nagyon szerették egymást a feleségével. Felhőtlen volt a házas életük, már az a pár hét, amely eltelt, és egyik nap megy haza, és csak egy levél, vég eddig tartott. Mi történt? Hol vagy? Elkezdte keresni, elkezdett utána járni, elkezdett mindent megtenni érte, de az a másik, az letért ennek a szeretett kapcsolatnak, az ő ígéretének, a fogadalmának az útjáról. Belekeveredett egy szektába, és a szekta vezér, nagy okos, kiderítette, hogy az a fiatal ember az a sátán útján halad, nem az Isten útján, mindenféle zöldségeket hordott össze, és ezt a boldog házasságot ezzel a szellemi paráznasággal megtörte. Ez a fiatalasszony felült a badalságnak, ott hagyta a férjét, akit egyébként szeretett. És akivel semmi baj nem volt az égvilág. Ez a fiatalember évekig vergődött ennek a nyomorúságnak a súlya alatt. Hála az Úrnak, ma már tisztes családapa, Isten helyreállította az ő életét és meggyógyította. Sokat imádkoztunk ezért. Gondoljátok el, milyen érzés lehetett? Elmondta, hogy minden nap ajándékok, kedveskedések, viccelődések, örültek, boldogok voltak. Hát a mézes heteket töltötték együtt. Egyszer csak benyit a házba, hol a felesége? És egy levél várja. Szervusz! Milyen érzés lehetett az? Isten így indított bennünket útnak az embert, így járt velünk, és egyszer csak az ember eltűnt. A homályban, a sötétben hol vagy? Meg is kérdezi a Szentírás, rögzíti, Ádám, hol vagy? Nem azért, mert Isten nem tudta, hogy hova bújt el, hanem azt mondta, Isten, hát hol vagy? Hát itt kéne legyél, te meg itt vagy. Hát hogy ott vagy? Hát ebben a kérdésben minden benne van. Egy fájdalmas felkiáltás, hol vagy? És amikor megtörténik ez a pálya elhagyás, ez a szakítás, ez a kisiklása az ember életének, akkor megtörik a folyamat, kicsit a tavalyi témába csak bele kaszálok, visszanyúlok, hogy az alkotó, aki szeretetéből alkot, a megtartó, aki szeretetéből megtart, az üdvözítő, aki szeretetéből célba juttat, ebből a folyamatból egyszer csak kiesik az ember. Ki a hibás? Miért engedi meg az Isten? Hát nem a te utad, ember. Ez nem a te utad. Hol vagy? Hát nem itt kéne, hogy legyél. Hát én elmentem volna két utcával lejjebb, még most is ott topoghatnék a hóba bosszúsan. Hol vannak ezek a csongrádiak? Hát nem nyitják ki az ajtót. Hát nem hívtak meg engem, ezért utazok hóba 120 kilométert, hogy itt fagyjak meg, dohoghatnék én is. De hát ez Laci felhív, no Lajos, hol vagy? Hát ti hol vagytok? Hát mi itt vagyunk a 20-as szám alatt, hát én a 40-es szám alatt vagyok, hát akkor ide gyere, itt vagyunk. Jaj, elnézést, nem tudtam. De jó lenne, ha itt döbbennénk rá arra. Nem a megfelelő helyen vagyunk, és mi teszünk fel kérdéseket? Eltévedtünk. De hát az agapé az roppant rugalmas. Az nem olyan, mint a vasúti sín, hogy nem lehet kanyarodni, meg nem lehet eltérni a megszokott iránytól, ha kisiklik a vonat, vagy ha baj van, vagy másfele kell menni. Az agapénak van egy olyan jellemzője, hogy ha baj van, akkor le tud térni az előre megszabott iránytól, és elkezd keresni. Ez egy óriási tulajdonsága Istennek, hogy elkezd keresni. A Lukács evangéliumának a 15. fejezete, az végig erről szól, az első versétől az utolsó verséig. Az elveszett juról szóló példázatot talán mindannyian ismerjük, az elveszett drakmáról szólót talán kevésbé, az elveszett fiúról, a tékozló fiúról szóló példázatot szinte talán mindenki, ez egy irodalmi gyöngyszem, ezt nagyon sok helyen emlegetik. Mind a három helyen elveszett valami, valaki, és mind a három helyen elkezdik keresni, elkezdik visszavárni, elkezdenek érte mindent megtenni. És most nem megyek bele ezeknek a példázatoknak a magyarázatába, csak azt szeretném elmondani, annyit emelnék ki az egyik példázatból, ami számomra annyira szép és annyira megragadó, hogy amikor a fiú visszatér, a tékozló fiú, mert úgy megéhezett, és azt mondja, visszamegyek béresnek apámhoz, nem kell fiává fogadjon, tudom, hogy gazember vagyok. Tudom, akkor is tudtam, mikor elindul, hogy ez nem jó. Add ki az örökséget. Te oda mennél apádhoz, apám, add ide az örökséget. Tudod, mi lenne a válasz? Hát talán már a pokolba akarsz küldeni, vagy temetnél el a gyermekem. Tehát az örökséget nem ilyenkor szoktuk kiadni, hanem amikor engem majd eltemetnek, akkor utána jön az eljárás. Várd már meg ezt, légy szíves. Az odáll az apja elé, apám, veled a temetőbe, a pénzt meg ide. Add ki az örökséget. Elég nagy szemtelenséget követett el ahhoz, hogy ő maga ne vegye észre. De többet ért neki a mulatozás. Végül megéhezik, tudja, hogy milyen vétkeztem az ég ellen és te ellened. Hadd legyek csak egy béres nálad. Már az megindító, ahogy ez a fiú önmagát besorolja végre a megfelelő helyre. Csak egy béres hadd legyek. Mégse te vagy a temetőbe való, én meg az életre. Mégiscsak te vagy a gazda. Mégiscsak te gazdálkodtál jól, gyűjtöttél ránk, dolgoztál értünk. Viselted az igát, feláldoztad az életedet, hogy mi a bátyámmal felnevekedhessünk, de én nem vagyok méltó, hogy gyermekednek is neveztessek, csak hadd legyek egy béres. Megdolgozok és fizes ki, szerződjünk. Nem kell, hogy a vérség eszedbe jusson, nem érdemlem meg, hogy eszedbe jusson, hogy a fiam vagyok. De nincs más gazda, csak az apámhoz mehet vissz. Megérkezik a fiú. Az első dolog az, hogy az apuka kiszalad elé. Ez azt jelenti, hogy figyelte. Mikor jön a fiam? Mikor tér észhez? mikor tűnik fel a láthatár. Értitek? Nem úgy volt, hogy a fiú kopogott, asszony, nyisd bárki az ajtót, ki zavar ilyenkor? Hol a kulcs? Nem így volt. Figyelte. Amint feltűnt a láthatáron, kimegy elé! Kimegy elé. Nem azt mondja, hon voltál te büdös kölyök? Átöleli, értitek? Átöleli. Tudja már, haza csak az jön, aki nagyon megbánta, hogy elment. Nem kell ezt már ütni. Ütötte az élet. Elvégezte az élet, a lelki törvényszerűségek elvégezték a maguk dolgát. Ez már meg van puhítva, nem kell rajta ütni. Ezt most fel kell segíteni. És azt mondja, hozzátok neki a ruhát. Hozzatok neki gyűrűt. Hozzatok neki sarut a lábára. Vágjátok le a hízott túlkot. Figyeltek, minden el van készítve. Nem azt mondja, hú, szolgák, menjetek a piacra, vegyetek egy túlkot. Gyorsan, a szomszédban van egy varónő, varj egy ruhát. Itt egy suszter, csinálj egy cipőt. Értitek? Minden el volt készítve. Ha te az Úrhoz vissza akarsz térni, az agapé mindent elkészített neked. Megkeres, utánad megy, és mindent elkészít, hogy be tudj illeszkedni az Istennek az eredeti tervébe, az ő teremtő, megtartó, fenntartó, üdvözítő, célba juttató tervébe. Ez a visszatérés ebbe a tervbe, hát ez a megtérés. De Isten nem csupán vár, és ezt elmondja a bárány, az elveszett bárány példázata, ahol a pásztor elindul, azt mondja, ott hagyja a 99-et. Azért az egyért. Hát, van egy kutya ütő, amely elcsatangolt. Van 99 rendes, normális, egyenes gerincű, tiszta bárány. Melyikért többet a pásztornak? Milyen furcsa, ott hagyja a 99-et. Nem azt mondja, jaj, még egyet el ne veszítsek, jobban rátok vigyázok. Ott hagyja a 99-et, és megy azután az egyetlen elveszett után. Hát ilyen az agapé. Mi nem értjük ezt. Tehát tőlünk annyira idegen. Ez egy más kultúra. Ez egy más törvényszerűsége. A mi igazság érzetünk felháborodik. Ó, hogy hagyhat ott a 99-et? Hát most jön a hideg. Hát nem értitek, hogy most jön a hideg? Hát megfagy az az egy. És elmegy. És keresi. Megkeres, hogy visszahelyezzen abba az állapotba. És ezért lehet az, akik hívők közöttünk elmondhatják, de akik nem hívők azok is, hogy gyermekkoromban, amikor hallottam a hívők énekelnek, hogy fiatal koromban, amikor együtt utaztam a vonaton valakivel és kaptam egy Bibliát, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor valaki bizonyságot tett nekem az utcán, odajött és segített, kaptam egy csomagot, vagy gondolt rám valaki, és most már megint, hogy csöppenek én ide, mi ez az egész? Hát nem a baptisták, vagy nem a hívők keresnek téged, hanem az, aki téged megalkotott, és nagyon-nagyon feltétel nélkül szeret. Ez az Isten elkezdett egy kutató munkát, egy expedíciót folytat életünk, nagyon veszélyes expedíció. És kutatja, hogy hol tudná utolérni a mi szívünket, a mi életünket, hol tudna bennünket meggyőzni arról, hogy használd már ezt. És gondolkodj egy csöppet. Egyszer olvastam az ateisták honlapján, nagyon okos emberek. Azt írta az egyik ateista, mert ezek meggyőződéses ateisták. Tehát nekik ez a hitük, hogy ateisták. Hogy van Isten, azt hinni kell, de hogy nincs, azt is teszem hozzá. Mert nem tudod bebizonyítani, hogy van, én se tudom bebizonyítani, beszélni tudok róla. Megtapasztalásomat el tudom mondani, de nem tudom kimutatni egy képcsőbe. De ezt nekik is hinniük kell, hogy nincs. Mert azt se tudják bebizonyítani. Azért, mert nem látom. Egyszer megkérdeztem valakit, hiszel Petőfi Sándorban? Hát, hogy ne hinnék, tanultunk az iskolában. Láttad már? Nem. Honnan tudod, hogy van? Olvastam a versét. Na akkor nézd a lábad alá, látod azt a füvet? Azt Isten csinálta, hiszek benne. Vigyél te is, ki tud olyat csinálni? Ha olyan verset nem tud írni, csak Petőfi. A kézjegye látszik a kéziraton. A stílusából felismered, ez Petőfi vers. A kemény hazafi. Ismered a stílusát? Hát erről a stílusról rájössz. Az élet stílusáról. Mert életet csak Isten tud csinálni. Egy fűszállal be lehet bizonyítani, hogy van Isten, ha gondolkodsz. Na, azt mondja az ateista, ha lenne az ateistáknak Bibliájuk, egy szó lenne beleírva. gondolkodj. Ez az egyszerűen beleír. Hát nekünk nem lenne Bibliánk, hanem van. De ez van beleírva. Gondolkodj. Az egész 1400 oldal erről szól. Gondolkodj. Hogy majd a gondolkodásunkat egy kicsit serkentsem, a legvégén fel fogok tenni egy kérdést. De nem fogok rá válaszolni, azt mindenkinek majd maga kell, hogy meggondolja. Az Isten keres. Nem adja fel, újból és újból próbálkozik. Újból és újból megpróbálja. Újból és újból keres. Isten roppant makacs. Ilyen a szeretet. A szeretet az egy makacs dolog. Az nem hagy el bennünket. Jön utánunk, újból és újból utánunk nyúl, sőt, egészen szélsőséges módon nyilvánul meg az ő szeretete. Szélsőségesen szeret bennünket az Isten. És ennek a példája éppen egyik oldalt a karácsony, másik oldalt a nagypéntek. Két fa szerkezet áll előttünk, mind a kettő keresztbe van ácsolva, az egyik egy jászol, a másik pedig egy annál durvább fakereszt. Egyik se embernek van igazán kitalálva, nem embernek való, mégis Jézus Krisztus, Isten fia, mind a kettőbe be lett avatva. Ott a jászolágyba is befektették, tudjátok, a jászol az állatok tányérja, abból lesznek az állatok. Nem éppen egy kellemes bölcső, mikor kisbaba születik egy családba, akkor ha lány lesz, kimutatja az ultrahang, kis rózsaszín baldahinos ágyasra, rózsaszín babakocsi, rózsaszín paplanka, és plédecske, és kismaci, és minden szépséggel felkészülünk. Hát gondoljátok el, hogy amiből ettek a tehenek, abba kellett belefektetni az Úr Jézus, mert még mindig ez volt a legtisztább. Ez egy szélsőséges megnyilvánulása Isten szeretetének. És azt üzeni nekünk, hogy nem adom fel. Nem adom fel. Talán mi úgy gondoljuk, a Golgota keresztje, ahol meg kellett, hogy haljon, teljes ártalmatlanul. Voltatok már ártalmatlanul megvádolva? Valamit rátok fogtak, te csináltad ezt osztályban, családban, munkahelyen. És mondtad, hát nem, így sem voltam. És a bizonyítékok azt mutatják, hogy te voltál. És megkapod érte a büntetésedet. Hát az rosszul tud esni, igaz? Ebből nagy katasztrófák, törések szoktak történni. Nem értitek meg, hogy nem én voltam? Hiába hazudozol nekünk, akkor is rád bizonyítjuk. Na, ott az Úr Jézusnak ezért a hamis vádért az életével kellett fizetnie. Te vagy az Isten károsló. Te vagy az istentelen. Mondják rá, kik az istentelenek. Az Isten káromlók mondják rá, hogy Isten káromló vagy, és elítéli. A világ legnagyobb igazságtalansága történik. De nem csak ott a keresztnek a drámája mutatja meg Isten szélsőséges szeretetét, már a karácsonyi jászolágy is megmutatja. Van egy nagyon szép példázat, amit nagyon szeretek a Szentírásból. Máté evangélium a 21. részében van megírva, és hogy megértsük a karácsonynak a csodáját, hogy milyen szeretet húzódik meg, és a szeretetnek, az agapénak miféle logikája. Hát ehhez ezt a példázatot most elolvasom a Bibliából. Máté evangéliuma 21. rész 33. versétől kezdődik. Más példázatot halljatok. Jézus is többet mondott, én is többet mondok, de ezt most szó szerint a Bibliából. Volt egy házigazda, aki szőlőt plántált, és az gyepűvel körülvette, sajtót ásott le benne, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. Hát ez volt a bérleti díj. Valamennyit a gazdának adtak, a többiből éltek. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Az borzalmas halálkövezés. Össze van egy torzó az, ami marad az emberből. Nem lehet felismerni. Ha valaki látta az interneten Mussolini képét, miután meglincselték, az tudja, hogy kb. Hogy nézhet ki egy megkövezett ember, annál csúnyább. De csak erős idegzetűeknek ajánlom megkeresni a Mussolini képét. Szeretőjével együtt lincselték meg. Ismét küldött más szolgálatot. Többet, mint előbb. Nem puskákkal, nem. Üres kosarakkal. Azokkal is úgy cselekedtek. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát. Ezt mondván a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondának maguk között, ez az örökös. Jöjjetek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Kérdezi a hallgatókat Jézus. Mondának néki, mint gonoszokat, gonoszul elveszíti őket. Jézus csak itt kérdezi meg őket. Mert a zsidók már rögtön az elején ezt mondták volna. Rendőrség, kommandó, atombomba, levelük. Tudta az Úr, hogy mi van az emberek logikájában. Majd megkérdezi tőlük, mikor eljön ennek az ideje. Mondják is, gonoszokat, gonoszul elveszti őket. A szőlőt kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idején. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok ki az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez is csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Hát anélkül, hogy az egész példázatot megmagyaráznám, csak egyetlen gondolat, a legerősebb, a legkifejezőbb, hogy jutott eszébe ennek a gazdának az, hogy a fiát küldje el. Most megint próbáljunk csak a saját fejükkel gondolkodni. Valahol valaki elveszett, megsérült, meghalt egy helyen, máshol mások, vagy ugyanott mások ugyanazokat a sérüléseket szenvedik, azt a balesetet szenvedik, azt a halált szenvedik el, és akkor te azt mondod, hogy fiam, nézd már meg, mi van ott. Valami nagyon veszélyes hely van. Kutasd már ki az, ott a dolgokat. Hát nem így viselkedünk, igaz? Azt mondjuk, fiacskám, kislányom, hát ez egy nagyon veszélyes hely. Messziről elkerült. Ha már hallod a hírét, már menekülj tőle. Hát ott téged bántani fognak, hát te vagy a szemem fénye, az egyetlen, nehogy valami baj érjen. Ugye, hogy ez a mi logikánk, de az agapé nem így gondolkodik. Nem így gondolkodik. Hanem újból és újból és újból megkeres, akkor is, ha emiatt rá kell fizetnie. Akkor is, hogyha emiatt rá kell fizetnie. Újból próbálkozik. És hogyha ennek a példázatnak a fényében vizsgáljuk meg, hogy mi történt ott Betlehemben, ott abban a jászolágyban, akkor az a döbbenetes kérdés vetődik fel bennünk, hogy Uram, hát elküldted? Hát elküldted őt? Hát Uram, nagyon jól tudod, hogy ezen a fertáján a világ mindenségnek mi szokott történni a te küldötteiddel, a profétáiddal, a te követeiddel. Te nagyon jól tudod, mert év ezredek óta szemléled, hogy aki megmerte nyitni a száját, és azt merte mondani, emberek, bajban vagytok, gyertek ki innen, térjetek vissza az Isten eredeti elképzelésébe, szeressétek ő, mert ő nagyon szeret benneteket. Annak azoknak mindig betömték a száját. Azok mindig másod, meg harmad, meg századrangú emberekké váltak, és nagyon sokat közülük megvádoltak különféle hazugságokkal némelyeket. Sokakat meg is öltek. Tudod nagyon jól, hogy ez egy olyan vérpad, ez a világ, hogy ide legjobb lenne a szentek nem is tennék be a lábukat. Hát mégis elküldted, hát mégis megjelent a te fiad. Még a szolgák legalább csapatostól jöttek, egymást tudták bátorítani. Úgy tudtak meghalni, hogy egymás kezét fogták. De miután sokakkal végeztek, hát ide küldöd az egyetlen, egyedül. Értitek, milyen logikája van a szeretetnek? hogy mennyire áldozat képes, mennyire tud áldozatot hozni a szeretet azokért, akiket szeret. Nem emberi logika szerint gondolkodik, igaz? Ez nem a mi szeretetünk. Mi nem így szeretünk. Nem így szeretünk. Jó volt nagyon a vers, teribe találta a mai témát. Anélkül, hogy összebeszéltünk volna Hédivel, hogy én miről fogok beszélni, csak a téma volt adott. A vers is erről beszélt, hogy te tennéd ezt, te hagynád azt. Hát persze, hogy nem hagynánk, hát mi nem olyanok vagyunk. De a szeretet, az agapé, az ilyen áldozatothoz érettünk. Egyik oldalról ez a fajta szeretet, ez bolondság. Mondják is, hogy ránk is mondják, az a kollégám, akiről mondtam, hogy először úgy akart hívő lenni, hogy majd ő szépen megtisztul, és aztán majd, ha szent lesz, akkor beáll a szentek közé, hogy most már én is szent vagyok. Na, ő neki mondta az édesanyja, hogy hát te hülye vagy, fiam. De ugye ez volt az első fogadtatás, hogy ő most már megtért, és megértette azt, hogy ingyen kegyelemből jöhet a feltétlen szeretethez, és ő már hívő lesz. Amíg részegen járt haza, amíg elszórakozta a szülei pénzét, addig jobb volt. Akkor se volt jó, de még mindig jobb volt, mint hívőnek. Elment az eszed, fia. Egyik oldalról bolondság. De belülről szemlélve, amikor te kapod ezt a szeretetet, amikor te vagy rászorulva, és amikor egyszer csak megment téged valaki, akkor nem azt mondod, hogy bolondság, pedig érted azt, hogy ez logikátlan dolog, de azt mondod, hogy ez érthetetlen. Ez érthetetlen, ez feldolgozhatatlan, ez döbbenetes, és csodálatos, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tudjátok, ha elmentek egy tópartra, beültök egy hajóba, körbevisznek benneteket a jéghideg vízű mély tavon. Csodálatos a látvány, különféle ritka állatok, gyönyörű hegyek, virágok a parton, megérkeztek a mólóra, azt mondjátok, ó, nagyon kellemes volt ez az utazás. Igazán gyönyörű ez a ti környéketek. De ha te beleestél a vízbe, és már a görcs húzza a lábadat meg a szívedet, és nagyon fázol, és nem tudsz úszni, és az a gondolatod, meg fogok halni, és erről a hajóról lenyúl hozzád valaki, és felvesz erre a hajóra, és megtöröl téged, és száraz ruhát ad neked, és élelmet ad neked, és meleget ad neked. Te nem úgy fogsz kiszállni a mólóra. Jaj, nagyon szép ez a táj, igazán kedves emberek laknak itt, nagyon prima kis hajótúrákat tudnak szervezni. Foglalkozol akkor te a hegyekkel, meg a tájokkal. Nem érdekel az téged, egy dolog érdekel, hogy életben vagy. És azt mondod, nagyon szépen köszönöm nektek. Sok ember azt várja a kereszténységtől, hogy majd ilyen szép környezetet fog neki biztosítani. Hát nem. Megmenti az életedet. De ha te nem vagy beesve a vízbe, akkor te kiutazásra vársz. Ezt csinálja az Isten, azt csinálja, ha van, akkor ilyen legyen, ha szeret, akkor miért nem így szeret, pam-pam-pam-pam. De ha te a lelked össze van törve, akkor te nem így fogsz az Istenre tekinteni, hanem úgy fogsz, mint aki utána jött a mocsokba, és felemelt, de magát is összesározta. Közelünkben él egy öreg bácsi. Van a közelünkben kettő ilyen poroszkáló bácsi, ezek nagyon öregek, alig bírnak menni, de nincs nyugtuk, minden nap elindulnak kis botjukkal, az egyik biciklire támaszkodik, a másik a botjára, így percenként körülbelül 4 méter tudnak megtenni, de ezek minden nap elindulnak, bevásárolnak és nem nyugszanak, nem akarnak megöregedni. Vannak ilyen emberek. Egyik télen egy jó pár évvel ezelőtt az egyik bácsi elesett a jégen. Ilyen üdítőket vásárolt a legolcsóbb fajtából, szétgurultak ott műanyag flakonok vagy 3, és a kis bácsika éppen csoszogni tudott, de felállni már nem. Megláttam, hogy mi a helyzet, ilyen latyakos, csúszós idő volt, éppen olvadt a hó, de még azért a jég nem olvadt fel teljesen, megálltam a kerékpáromról, leszálltam, felfedeztem, hogy mi a helyzet, talpra segítettem a bácsit, összeszedtem a kis flakonokat, útnak indítottam, nagyon szépen megköszönte, és amikor mentem a biciklihez, tudjátok, mit vettem észre? Hogy sáros a ruhám, és összesaraztam magam, amíg magamhoz öleltem a bácsit, hogy felsegítse. És tudjátok, mi jutott eszembe? Egyből eszembe jutott Jézus. Na Uram, míg te engem kimostál a sárból, te így lettél sáros. Míg te megmentettél a halálból engem, te így haltál meg értem. Ilyen az agapé. Uram, mit nyertél? Áruld el nekem, mi ebben neked az üzlet? Apukámmal szoktuk beszélni. Mikor anyukám meglátja akció, hú, apa, ingyen adják! Jaj, elmehít a faszony, hogy ingyen adják! Hát ezen a világon semmit nem adnak ingyen, hát legyen egy csöpp eszed! Valahol ezeknek tuti, hogy megéri, ha más nem a csomagoló anyag. Valahol mindig hasznot húznak, el ne higgyétek, hogy 25% ingyen, 10 gram ingyen van, itt semmit nem adnak. Mindig azért van, hogy ti pénzeteket kiszipkázzák, erre megy az egész. Hát ezt tudja mindenki, aki marketinggel foglalkozik, én nem foglalkoztam vele soha, mégis tudom. Mert az ember nem olyan, hogy megajándékozza a másikat, Isten olyan, aki megajándékozza, és nem kell keresni, hogy hol a haszon. Ráfizetett az Isten arra, neki egy nagy veszteség, egy nagy mínusz, veletek meg velem foglalkozni. De megteszi, mert az Isten szeretet. Nem erosz, nem filia, nem azért, mert ilyen vagy, olyan vagy, mert ezt tudod, vagy azt tudod, hanem egyszerűen azért szeretett, mert ő így van összerakva. És ő nem tud más tenni, csak halálosan szeretni. És ha nem vesszük észre, a világ leges, legelvetemültebb és legmegvakultabb emberei vagyunk. Néha annyira logikátlan az Isten szeretete, hogy nem megy le a torkunkon. Nehéz lenyelni a békát. Van egy csodálatos bibliai könyv, amely ezzel foglalkozik. Ez a fő témája. Nem itt leírva, hanem olyan, mint a narancs le kell hámozni. És akkor nagyon finom. Ez a Jónás könyve. Jónás könyve azzal foglalkozik, hogy a világ legnagyobb ébredését írja le, amikor a világon a legtöbb ember tér meg, nagyon rövid idő alatt, de nagyon intenzíven Istenhez, nagy-nagy gonoszságból. Ez nem egy zsidóváros, nem is egy magyar, hanem ez Ninivében van, Asszíria fővárosában. Ez a város roppant, istentelenül él, rengeteg bűnt halmoztak fel az emberek, és Isten megszólít egy zsidó embert, menjél oda, és hirdesd azt nekik, amit én mondok. Hát nem volt egy ijedős ember ez a Jónás, ez egy talpig férfi volt, de megijed a feladattól, és elmegy egy másik irányba. Hogy miért megy el másik irányba, az elején nem tudjuk. De a végére megtudjuk, miért megy másik irány. Mert Isten, a Jónás könyve az nem a Ninive beliek megtéréséről szól főként, hanem úgy gondolom az Istennek Jónás iránt táplált szeretetéről szól főként, mert az Isten ezt a lázongó, ezt az elcsatangoló, ezt az engedetlen prófétát újból és újból megkeresi, viharban, cethalban, szívére beszél, összetöri, átdolgozza az agapé, és odállítja a szolgálatba. Még úgy egészen kész, a Jónás könyve nem azzal zárul, hogy Jónás mindent belátott, még keménykedik is Istennel szemben, de van a szívének egy nagy fájdalma. Nem tudta lenyelni a békát. Nem tudta feldolgozni az Istennek a mások iránt megnyilvánuló szeretetét. És itt van a kutya elásva, ez a lényege a Jónás könyvének, a Jónás fájdalmának, hogy Uram, tudtam én, hogy te meg fogsz nekik bocsátani. Ezért nem akartam oda menni prédikálni. Elmondja Jónás a világ történelem legpocsékabb prédikációját. Ez a teológián, én kiártam, ez a teológián egyes homiletikából. Egyes. Én nem lehet prédikálni. 40 nap és elpusztul Ninive. Ez volt a prédikáció, gondoljátok. Mindig ezt szajkózta. 40 nap és elpusztul Ninive, 40 nap. Ide jönnék, 40 nap és meghaltok, Isten véget vett csomrának. De mondj valamit a szeretetről. 40 nap és meghaltok, Isten véget vett csomrának. Hát elzavarnátok, igaz? Na, ez volt a prédikáció Jónásnak. Nagyon sok ember megtért. Az egész város gyászba borult, magukat gyászolták, temették a régit, újat akartak Istennel kezdeni, az őket kereső Istenhez találnak vissza, megtérnek. És Jónásban dolgozik az indulat. Én egy tisztességes, becsületes zsidó ember vagyok az Isten népéből. Soha nem csináltam semmi olyan rosszat, a legnagyobb bűnöm kisebb, mint ezeknek a legkisebb bűne. Hát már az ég megrázkódik, az angyalok undorodnak ettől a várostól, rettenetes bűnöket halmoznak fel, és engem ítél, rám vihart küld, engem bedobnak a tengerbe, engem bekap a hal, ott kell a gyomrában legyek, meg imádkozzak, meg összetörjek, engem ítél, engem gyötör, ezeknek meg megbocsát. Hát miféle Isten ez? De tudom, hogy ilyen. De nem tudok vele kibékülni, hogy ilyen igazságtalan, hogy ezeket átengedi ilyen könnyedén, hogy csak azt mondják, ó Uram, bocsáss meg, és gyászruhát öltenek, mert azt öltötték. Zsákruhába öltöztek, port szórtak a fejükre az akkori kor szokása szerint, hogy kifejezzék az ő gyászukat, az ő bűnbánatukat. Csak ennyi az egész? És ezt nem tudja feldolgozni. Ez nem fér bele neki. De csak ennyi tényleg. A mai napig ennyi. Ezek nem szavak, nehogy félreértsük. Ó, Uram, ma este megtudtam, hogy lehet bekerülni az országodba. Bocsi! Nem. Ez úgy történik meg a szíved mélyén, ez a bűnbánat, hogy az sem én, sem hívő a kerek világon kimunkálni nem tudja. Isten rád szakítja a bűneidet, az eget szakítja rád, és akkor mondod azt, beleestem ebbe a feneketlen tóba, és nagyon hideg, és én megfagyom, és vége. Hogy Ady Endre csodálatosan fogalmazza meg, hogy amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Hát ez az a kegyelem, amely megdöbbentő módon azt kérdezte, hogy miért? És azt mondja, Isten, nem azért mert, hanem azért hogy? Érted? Hát egy csodálatos dolog. És a kívülvalók nem értik, és azt mondják, hogy hát mit tettél ezért? Hát hogy érdemelheted meg ezt? Hát hogy lehet az, hogy még az utolsó is annyit kap, megint egy példázatnál vagyok, aki csak egy órát dolgozott a szőlőben, annak a gazda ugyanannyi fizetés adott, mint egész nap. Na milyen logika ez, te szőlős gazda? Ez az agapé logikája. Az agapé adni akar, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az agapé adni akar, érted? Ennyi a logikája neki. Adni akar, de nem érdemli meg, Uram, de nem érdekli az agapét, hogy kinek ad. Adni akar, mert rászoruló, de a maga hibájából, de nem érdekli, hogy milyen hibából. Bajba van, és adni, és segíteni akar. És adni, és segíteni tud. És adott, és segített. És amikor te kérsz valamit Istentől, Isten azt fogja mondani, már odaadtam érted a fiam. Ó, Uram, hagyjuk ezt. Nekem pénzre van szükségem. Nekem munkahelyre van szükségem. Nekem egészségre van szükségem. Nekem házastársra van szükségem. Nekem erre, arra van szükségem. Isten azt fogja mondani, ó, hagyjuk ezt. Odaadtam érted a fiamat. Mert a legdrágábbat adta, de nem csak neki a legdrágább ez, neked is. Nem ér annyit a világ összes munkahelye. Nem ér annyit a világ összes egészsége. Szépsége, fiatalsága, üdessége, semmilyen nem ér annyit, mint Jézus. Ezért voltak az első hívők olyanok, hogy akár rögtön odaadták az Úr Jézusért az életüket. Ha nem vonjátok vissza, mentek a hogy hívják Róma közepén a hatalmas Kolosseumba, és széjjel tépnek benneteket a oroszlánok. Akkor megyünk. Mert többet élt Jézus, mint a saját életük. Mert Jézus volt az életük, és rájöttek arra, hogy Jézus életét nem lehet megszakítani. sokkal jobb egy olyan életet birtokolni, aminek nem lehet véget vetni, mint egy olyat, aminek véget lehet vetni. És széjjel tépték őket az oroszlánok, és képzeljétek, hogy túlélték. Hát mind a sírjuk el van, megvan, meg ha nincs meg, elfújta már a szél, de megvolt egy jó darabig, testileg eltűntek erről a földről, de élnek a mai napig. És az agapé ezt az életet készítette el az őt szerető. Azt szoktuk mondani, hogy ennek a kegyelmi időnek, kegyelmi lehetőségnek egyszer vége lesz. Véget ér a kegyelmi idő. Véget ér az Isten szeretete. Egyszer elérkezünk a határtalan szeretet határához. Egy picit megcáfolom ezt, aztán alátámasztom. Véget ér a kegyelmi idő. Mi fog akkor következni, ha ez a mostani üdvkorszak, ez a mostani kegyelmi idő, amely Jézus születésétől itt van a világon, az Úr Jézus második visszajöveteléig, mi lesz, ha lezárul Jézus második visszajövetelével? Hát egy olyan csodálatos korszak fog köszönteni erre a világra, amilyen még soha-soha nem volt. Egy 1000 éves békekorszak. Erről Bohus András barátom már beszélt itt Csongrádon, nem is fogok erről sokat beszélni, csak azt mondom, ha ez a kegyelmi korszak lezárul, lesz egy még jobb kegyelmi korszak. Egy még csodálatosabb. De hát ami itt lesz a Földön, az is nagyon jó lesz, de az semmi lesz ahhoz képest, amit mi élünk át, akik az Úr Jézus Krisztust már megbecsüljük, a szőlősgazda, mert jól mondta a szőlősgazda, meg fogják becsülni. Először megölték, majd bűnbánatot tartottak és megbecsülték. Hát ez a példázatban nincs benne, de az én szívemben, meg sokunk szívében benne van. Megbecsültük Isten fiát, aki a bűneinkért meghal. Tehát akik megbecsültük őt, azokat el fogja ragadni magához. És mindenkor ővele leszünk a mennyek országában. Hát ha ez a kegyelmi időnek a vége ezt jelenti, akkor alig várom, hogy vége legyen. Alig várom. Mert akkor még jobb kegyelem köszönt rá. De mégis akkor miért mondjuk azt, hogy egyszer letelik a kegyelmi idő? Hadd mondjuk egy hasonlatot. Isten ítélni fog. Tehát ez az agapé, ez a szerető Isten egyszer ítélni fog. Embereket fog ítélni. Embereket fog megbüntetni. A bűn büntetés a halál, ezt mondja Pál. Meg kell halni. Nem csak úgy, hogy az oroszlánok végezhetnek egy emberrel, sokkal súlyosabb, sokkal veszedelmesebb. A Biblia azt mondja, második halál. Ebből nincs feltámadás. Az elsőből van, a másodikból is. Hogy a szeretet erre képes? Elmondok erre egy hasonlatot, megint. Láttok egy rendőrautót, fel van rá írva, szolgálunk és védünk. Ez a szlogen. Tegyük fel, hogy a rendőrség ideális, biztos az nem ismerem őket, és tényleg szolgálnak és védenek. Mit jelent ez a szolgálat és védelem? A magyar állampolgárokat szolgálják, és a magyar állampolgárokat védik meg. Akkor mit keresnek a magyar állampolgárok megbilincselve, meg a börtönbe, meg a tárgyalóterembe? Hát vannak olyan magyar állampolgárok, akik rátámadnak más magyar állampolgárokra, és ezektől kell megvédeni azokat, akik nem tesznek ilyet. Van egy olyan kör, akiket védenek, egy másik körtől, akiktől védik ezt a kört. Azért csinálják ezt, azért kattan a bilincs, azért kattan a börtöncella zárja, mert szolgálnak és védenek, nem azért, mert gyűlölik az embereket, hanem azért, mert másokat megvédenek egyesektől. Amíg végzik a bűnüldözést és a büntetést, azt is azért csinálják, mert szolgálnak és védenek. Isten azokat fogja megbüntetni, akiktől meg kell védenie az ő népét. Értitek? Értitek már, hogy Isten azért kell, mert szeret? Szeretet mozgatja az ő haragját és az ő ítéletét is. Bennünket, a kiválasztottakat szereti annyira, hogy megvéd bennünket másoktól, akik ránk törnek, vagy ránk törtek. Ezt a második Tesszalonika levélben is Pál apostol elénk tárja. ezt is felolvasom, az első rész 6. versében, és majd a 7. Mert igazságos dolog az az Isten előtt. Az emberek előtt az Pál apostolt nem érdekli a tekintetben. Igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak, néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tehát lesz egy igazságszolgáltatás. Lesz egy megvédése azoknak, akiket szeret, azoktól, akik nem szeretik azokat, akiket ő szeret. Ez is szeretetből van. Az ő ítélete is szeretetből van. Jönnek szúnyog a kisbabának a fejére nálunk otthon, hát nem oda csapok, hanem elhajtom, vagy megpróbálom onnan eltessékelni. Bejön egy bögöly a házba, agyonütöm. Mikor volt patkányunk, lelőttem légpuskával, képzeljétek. Ilyen gonosz vagyok. Nem azért, mert nem szeretem a patkányokat, hanem mert féltettem a gyermekeimet. Voltunk egy olyan helyen, ahol ilyenek is előfordultak, hogy bejött a patkány. Lelőttem légpuskával. Ennyire gonosz vagyok, és ilyen fajgyűlölő vagyok, hogy a patkányokat lelőttem. Mert valakit ezzel megvédelmeztem. Mert valakit szerettem annyira, hogy a másikat eltávolítsam. És a szeretet ilyen, és ilyen lesz. Amikor újból és újból és újból felkínálja a lehetőséget, és értitek, még ott a legszélsőségesebb módon megnyilatkozó szeretetnél is, amikor ezt elutasítják a zsidók, még ott is még egy utolsót az Úr Jézus, még ott is egy utolsót mond, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Értitek? Nem lehetett már másba belekapaszkodni a közbenjárónak. Az Úr Jézus már semmilyen érvet nem talált, hogy az atya elé tárja azt, hogy miért ne büntesse meg ezeket. Egy érvet talált, uram, nem tudják, mit cselekszenek. Még erre lehetett hivatkoznia az Úr Jézusnak. Ez volt még az utolsó halálhörgésben kimondott védelmi imája a gyilkosaiért. Atyám, ne bántsd őket, ne pusztítsd el őket, mert nem tudják, mit cselekszenek mással, nem lehetett hivatkozni. Nincsenek tisztában a helyzettel. Gondoljátok el, a mai este után mi sokkal tisztában látunk már az isteni dolgokban. Ha nem fogadjuk el ezt a kegyelmet, Jézus mire hivatkozhat majd az atya előtt? Eljön az az időszak, amikor végül már semmire. Amikor végül már semmire. És akkor jön el majd ez az ítélet. Mikor a legutolsó érv is elfogy, amikor Isten százezredik és milliómodik lehajlására álhatatosan határozottan százezredjére, milliómodjára is azt mondjuk, ebből Uram, nem kérünk. Jó ezért vigyázni, és meghajolni Isten fenség előtt, ahogy a vers is mondta, térdet fejet. Térdet fejet. Szeretném azzal befejezni, hogy karácsonykor nem egy sztár jelent meg, hanem egy csillag. Érdekes formát vett fel az Isten. Kirekeszthető, félretehető, elutasítható, elítélhető, meggyilkolható formát vett fel, de még a gyilkosait is feltétel nélkül szerette volna, mert ha egy feltétele lett volna ennek a szeretetnek, abban az egyben is elbuktak volna a gyilkosok. De ő imádkozott a gyilkosaiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a feltétel nélküli szeretet jelent meg karácsonykor. És ennek a szeretetnek a megnyílt kapui ma is nyitva vannak a számukra. Ez egy csodálatos lehetőség az ember. Csodálatos lehetőség. És egy kirekeszthető, megvethető, elutasítható, elítélhető, maroknyi nép tesz erről bizonyságot. A keresztjének. 2000 éve. Bennem áll a szánk. Nem lehet minket elhallgattatni. Még az oroszlánok vermével sem. Azért, mert mi nem sétakocsikázunk, vagy sétahajókázunk Jézussal, hanem az életünket mentette meg örökre. És tudjuk, hogy aki alkotott, és megkeresett, és megmentett, az fenntart, és megtart, és célba fog juttatni bennünket, ahogy ne beszélnék. Pál is azt mondja, hittünk, ezért szóltunk. Mi is hiszünk, ezért szólunk, mondja Pál. Hát én ezt megismétlem. Mi is hiszünk, ezért szólunk. egy megvethető, elítélhető. Az Úr Jézusba bűnt nem lehetett találni, közöttünk lehet. De mi nem magunkról teszünk bizonyságot, hanem Jézus Krisztus. Hogy ez a határtalan és ez a feltétel nélküli szeretet megjelent. Hogy ő szerethessen, nincsen feltétele. Semmit nem kell bebizonyíts, semmit nem kell teljesíts. Nincs feltétele. És a kérdés, amit megígértem az elején. De mi a feltétele annak, hogy te szeresd őt? Köszönöm a figyelmet. És szeretném, hogyha ezen a kérdésen alaposan és mindannyian elgondolkodnánk. Mi a feltétele annak, hogy te szeresd őt? Köszönöm a figyelmet.